At this conference, we've seen the release of some faithful brothers.
Ezen a konferencián láthattunk egyes hithű fivérek felmentését, másokat pedig támogattunk az elhívásaikban. Az ilyen, az egyházban oly jól ismert váltások során nem lejjebb vagy feljebb lépünk, amikor felmentenek vagy elhívnak bennünket. Az Úr szolgálatában nincs fent és lent, csak előre és hátra van, és az a különbségtétel attól függ, miként fogadjuk felmentéseinket és elhívásainkat, és miként reagálunk rájuk. Egyszer egy fiatal cevekelnök felmentésénél elnököltem, aki 9 éven át nyújtott kiváló szolgálatot, ezúttal pedig a felmentése és a feleségével közösen kapott új elhívása okán örvendezett. Elhívták őket, hogy bölcsödei vezetők legyenek az egyház községükben. Kizárólag ebben az egyházban lehet az, hogy ezt ugyanolyan megtisztelőnek vegyék. Egy női konferencián beszélve, Linda K. Burton, a segítőlet elnöke ezt mondta. Abban reménykedünk, hogy mindannyiunkban elültethetjük a papság jobb megértésének erősebb vágyát. Ez a szükséglet mindannyiunkra vonatkozik, én pedig igyekszem most azáltal kielégíteni, hogy a papság kulcsairól és felhatalmazásáról beszélek. Mivel ezek a témák egyformán érintik a férfiakat és a nőket, örülök, hogy a konferencia eseményeit minden egyháztag láthatja és olvashatja. A papsági hatalom mindannyiunkat megáld. A papsági kulcsok irányt mutatnak mind a nőknek, mind a férfiaknak, a papsági szertartások és a papsági felhatalmazás pedig egyaránt kapcsolódik a nőkhöz és a férfiakhoz. Joseph F. Smith elnök a papságot úgy írta le, mint Isten emberekre ráruházott hatalma, amely által az emberek a földön cselekedhet az emberiség családjának szabadításáért. Más vezetők azt tanították nekünk, hogy ez a legnagyobb hatalom ezen a földön. Ez a hatalom teremtette a földet. A szentírások azt tanítják, hogy ugyanez a papság, amely a kezdetben volt, ez lesz a világ végén is. Így hát a papság az a hatalom, amely által majd végben megy a feltámadásunk, és tovább lépünk az örök életbe. Az a megértés, amelyre törekedünk, a papság kulcsának megértésével kezdődik. A papsági kulcsok az a felhatalmazás, amelyet Isten adott a papságviselőknek, hogy irányítsák, felügyeljék és kormányozzák a papságnak használatát a földön. Az egyházban végzett minden egyes cselekedet vagy szertartás olyas valaki közvetlen vagy közvetett felhatalmazása birtokában zajlik, aki rendelkezik annak a feladatnak a kulcsaival. Amint azt M. Russell Ballard elmagyarázta, azok, akik papsági kulcsokkal rendelkeznek, szó szerint lehetővé teszik a papsági felhatalmazás gyakorlását és a papsági hatalomból való részesedést mindenki számára, aki hithűen szolgál az irányításuk alatt. A papsági felhatalmazás gyakorlásának ellenőrzése révén a papsági kulcsok rendeltetése egyszerre kiterjesztő és korlátozó. Kiterjesztő, mert lehetővé teszi, hogy a papsági felhatalmazás és a papsági áldások Isten minden gyermeke számára elérhetőek legyenek. Korlátozó, mert irányt mutat abban, hogy ki nyerje el a papság felhatalmazását és kiviselje a hivatalait, valamint hogyan legyenek átruházva a jogai és hatalmai. Például egy papságviselő személy nem ruházhatja másra a hivatalát vagy felhatalmazását, ha csak nem kap felhatalmazást olyas valakitől, aki birtokolja a kulcsokat. Ilyen felhatalmazás nélkül az elrendelés érvénytelen lenne. Ez megmagyarázza, hogy miért nem rendelheti el egy családtagját, vagy miért nem szolgálhatja ki az uracsorát a saját otthonában egyetlen papságviselő sem, hivatalától függetlenül, ha nem kap felhatalmazást olyas valakitől, aki birtokolja megfelelő kulcsokat. Azon szent munka kivételével, melyet a nőtestvérek a templomban, a templomelnök által birtokolt kulcsok szerint végeznek, amelyekre mindjárt kitérek, csak olyas valaki szolgálat papsági szertartásban, aki papsági hivatalt visel. Az összes jóváhagyott papsági szertartást rögzítik továbbá az egyházi feljegyzéseiben. Végső soron a papság összes kulcsát Jézus Krisztus birtokolja, aki ez a papság. Ő határozza meg, hogy mely kulcsokat ruház át a halandókra, ahogyan azon kulcsok használatának módját is. Rendszerint úgy gondoljuk, hogy a papság összes kulcsát ráruházták Joseph Smithre a Kirtland templomban, de a Szentírás leszögezi, hogy csupán ennek az adományozási korszaknak a kulcsai lettek ráruházva. Sok évvel ezelőtt egy általános konferencia során Spencer Demő Kimmel elnök emlékeztetett bennünket, hogy vannak más papsági kulcsok is, amelyeket nem kaptak meg az emberek a Földön, köztük a teremtés és a feltámadás kulcsai. A papsági kulcsok használatára érvényes korlátozások isteni természete megmagyarázza az egyház irányításának ügyében hozott döntések és a papságot érintő döntések közötti alapvető különbséget. Az első elnökség, valamint az első elnökség és a 12. kvóruma tanácsa, akik az egyház felett elnökülnek, vannak feltámasztva arra, hogy meghozzanak számos döntést az egyházi irányelvekre és eljárásokra vonatkozóan. Ilyenek lehetnek például az egyházi épületek helyszínei, vagy a misszionárisi szolgált korhatárai. És bár ezek az elnöklő feltámasztottak, az összes olyan kulcsot birtokolják és használják, amelyek az emberrel vannak ráruházva ebben az adományozási korszakban, az nem áll szabadságokban, hogy megváltoztassák azt az istenileg elrendelt mintát, mely szerint csak a férfiak viselnek papsági hivatalokat. Most pedig rátérek a papsági feltámadás témájára. Az előbb említettem három tantétellel kezdem. Első, a papsági Isten emberekre ráruházott hatalma, hogy az emberiség családjának szabadításáért cselekedjenek. Második, a papsági feltámadást olyan papságviselők irányítják, akik papsági kulcsokat birtokolnak. És harmadik, mivel a Szentírások leszögezik, hogy az egyházban minden más feltámadás és hivatal e melkisedeki papság járuléka. Ezért mindent, amit e papsági kulcsok irányítással tesznek, papsági feltámadással teszik.
How does this apply to women?
Miként vonatkozik ez a nőkre? A Segítő Élethez intézett egyik beszédében Joseph Fielding Smith elnök, aki akkor a 12 apostol kórumának elnöke volt, ezt mondta. Bár a nőtestvérek nem kapták meg a papságot, az nem lett rájuk ruházva, ez nem azt jelenti, hogy az Úr nem adott nekik feltámasztást. Mindenki kaphat feltámasztást, legyen akár fivér, akár nőtestvér, hogy megtegyen bizonyos dolgokat az egyházban, amelyek kötelező érvényűek és teljes mértékben szükségesek a szabadulásunkhoz, mint például az a munka, amelyet nőtestvéreink az úrházában végeznek. Feltámadást kaptak arra, hogy nagyszerű és csodálatos dolgokat tegyenek az Úr előtt szent dolgokat, melyek épp úgy teljességgel kötelező érvényűek, mint a papságviselő férfiak által adott áldások. Abban a figyelemre méltó beszédben Smith elnök újból és újból elmondta, hogy a nőknek feltámadás adatott. A nőknek ezt mondta, feltámadás által szólhattok, mert az Úr feltámadást helyezett rátok. Azt is mondta, hogy a Segítő Élet hatalmat és feltámadást kapott rengeteg dolog megtételére. Az általuk végzett munka isteni feltámadás által végzik. Természetesen a nők és férfiak által végzett egyházi munkát, legyen az a templomban, vagy az egyházközségekben, illetve gyülekezetekben, azok irányítása alatt végzik, akik papsági kulcsokat birtokolnak. Ezért a Segítő Életről szólva Smith elnök elmagyarázta, hogy az Úr megadta nekik ezt a nagyszerű szervezetet, ahol a feltámasztásuk van az egyházközségek püspökeinek irányítása alatt szolgálni, gondoskodva népünk lelki és fizikai szükségleteiről egyaránt. Így hát valóban igaz a kijelentés, hogy a nők számára a segítőélet nem csak egy tanóra, hanem olyas valami, ahova tartoznak. A papság isteni alapítású járuléka. Nem szoktuk meg, hogy a nőkről úgy beszéljünk, mint akik a papság feltámadásával rendelkeznek az egyházi elhívásaikban, de mégis milyen feltámadás lehetne? Amikor egy nőt, akár fiatalt, akár időset elválasztanak teljes idejű misszionáriusként az evangélium prédikálására, akkor papsági feltámadást kap egy papsági feladat ellátására. Ugyanez érvényes akkor is, amikor egy papsági kulcsokat birtokló személy irányítás alatt elválasztanak egy nőt, hogy valamelyik egyházi szervezetben hivatalt töltsön be, hogy tanítson. Bárki működjön is egy olyan hivatalban vagy elhívásban, amelyet egy papsági kulcsokat birtokló személytől kapott, maga is a papsági feltámadást használja a kijelölt feladatai ellátása közben. Bárki, aki papsági feltámadást gyakorol, feledkezzen a jogairól, és összpontosítson a kötelezettségeire. Ez egy olyan alapelv, amelyre a szélesebb társadalomnak is szüksége van. Alekszandr Szolzsenyicintől, a híres orosz írótól idézik ezt a mondást. Ideje megvédeni nem annyira az emberi jogokat, mint inkább az emberi kötelességeket. Az utolsópok szentjei minden bizonnyal felismerik, hogy a felmagasztosulásra való érdemesség elnyerése nem a jogok érvényesítésének, hanem a kötelezettségek teljesítésének kérdése. Az Úr úgy rendelkezett, hogy csak a férfiak rendelhetők el a papság hivataléba. Amint azonban azt a különböző egyházi vezetők kihangsúlyozták, a férfiak nem a papság. A férfiak viselik a papságot, szent kötelessége az iránt, hogy Isten minden gyermekének a megáldására használják azt. A legnagyobb hatalmat, amelyet Isten a fiának adott, nem gyakorolhatják az ő egyik leányának társasága nélkül, mert csak a leányainak adta meg Isten a hatalmat, hogy a testek teremtői legyenek, hogy Isten elgondolása és a nagyszerű terv eredményes lehessen. Ezek J. Reuben Clark elnök szavai. Így folytatta. Ez a feleségeink és édesanyáink helye az örökkévaló tervben. Ők nem viselői a papságnak. Nem bízatott rájuk a papság kötelességének és feladatainak véghezvitele. Nem nehezednek rájuk a felelősségei sem. De építők és szervezők a papság hatalma alatt, valamint részesei az áldásainak, birtokolva a papsági hatalmak kiegészítését, és birtokolva ezen kívül egy éppen olyan isteni eredetű, a maga helyén éppen olyan fontos feladatot, mint amilyen maga a papság. A sugalmazott szavakkal Clark elnök a családról beszélt. Amint azt a család kiáltvány is leszögezi, az apa irányítja a családját, a feladatai eltérnek az anyáitól, de a kötelességük, hogy egyenlő partnerként segítsék egymást. Néhány évvel a család kiáltvány előtt Spencer W. Kimball elnök ezt a sugalmazott magyarázatot adta. Amikor partneri viszonyként beszélünk a házasságról, akkor beszéljünk róla teljes partnerségként. Nem akarjuk, hogy az egyháztag asszonyaink csendes társak, vagy korlátolt felelősségű társak legyenek ebben az örökkévaló megbízásban. Kérjük, hogy legyetek közreműködő, teljes jogú társak. Isten szemében a nők és a férfiak akár az egyházban, akár a családban egyenlőek, ugyanakkor eltérő feladataik vannak. Zárásképpen elmondok néhány igazságot a papság áldásairól. A papsági kulcsoktól és papsági szertartásoktól eltérően a papság áldásai a nők és férfiak számára ugyanazon feltételekkel érhetőek el. A Szentlélek ajándéka és a templom áldásai ismerősen szemléltetik ezt az igazságot. Tavaly nyáron a BYU oktatási hete során elhangzott nagyszerű beszédében M. Russell Barr elder ezeket a tanításokat osztotta meg. Egyházunk tanul a nőket a férfiakkal egyenlőnek, ám tőlük mégis eltérőnek tartja. Isten az egyik nemet sem tartja a másiknál jobbnak, vagy fontosabbnak. Amikor férfiak és nők mennek a templomba, mindannyian ugyanaz a hatalommal ruháztatnak fel, vagyis a papság erővel. A papság hatalmából és áldásából való részesedés Isten minden gyermeke számára elérhető. Tanúságomat teszem Isten papságának hatalmáról és áldásairól, amelyek az ő fiai és leányai számára egyaránt elérhetőek. Tanúságomat teszem a papság felhatalmazásáról, amely az utonságok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza minden hivatalában és tevékenységében működik. Tanúságomat teszem a papság kulcsainak istenileg irányított működéséről, mely kulcsokat a maguk teljességében profétáink és elnökünk Thomas S. Monson birtokol is használ. Utolsó és legfontosabb tanúságomat az Urunkról és Szabadítónkról, Jézus Krisztusról teszem, aki ez a papság, és akinek a szolgái vagyunk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.